Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Zámbori Soma színművésszel Kalácska Nóra beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Zámbori Soma színművészt.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Szia!
Ma ünnepled a 40. születésnapodat. A felvétel előtt már váltottunk pár szót, és említetted, hogy volt nagy ünneplés.
Ugye most pont az Origóban vagyok, tehát innentől jön a B oldal. Tehát ma van pont a 40. És tegnap volt ez a meglepetés parti, amit feleségem szervezett le. Barátok meghívásával, abszolút meglepetésszerűen. Nem gondolkozom azon, hogy eddig az A lemez volt, és ezután jön a B lemez. Nagyon-nagyon áldott volt, és megtisztelő volt, hogy olyan emberekkel tölthettem együtt tegnap időt, akikkel oly régóta nem is találkoztam. De, ahogy a szaknyelv mondja, együtt őriztünk libát még sok-sok évvel ezelőtt. Ha most úgy igazán a szívemre teszem a kezemet, akkor talán még egy születésnapi partit is lehet jól evangélizálásra használni. Amire tegnap rájöttem ezen a partin, az az, hogy nem biztos, hogy csak az esküvők vagy a temetések lelkészként a leginkább használható nép felé szolgáló evangelizációs események, hanem pont tud egy ilyen születésnapi parti is lenni. Mert örömmel láttam olyan embereket beszélgetni, akik lehet, hogy addig még nem is ismerték egymást. De tudom, hogy kinek csillogott a szeméből az Úr szeretete, és hogy tudták a lehető legnagyobb szeretettel, annak ellenére, hogy egy ünneplés volt, de hogy tudták a legnagyobb szeretettel, a legnagyobb szeretetbeli szimpátiával valahogy magukon keresztül tündököltetni az Urat. Most hajnalban, vagy mielőtt még jöttem ide erre a beszélgetésre, nagyon sokat beszélgettem a feleségemmel a B oldalról, hogy na most ezután mi lesz, és még kiforni látszik bennem egy csomó minden, hogy is vagyok elég jól kimosott füllel és kimosott csipával arra, hogy jól halljam és jól lássam, hogy mit akar Isten valójában velünk rajtunk keresztül, de folyamatosan munkálkodik, és érzem, amennyire a parányi hitem megengedi, ez a B oldal, ez valahogy egy Isten szemében, remélem és hiszem, hogy tetsző B oldal lesz, mint amilyen az A oldal volt.
Mi zajlott le benned, amikor elfújtad a tortán a gyertyákat? Most vegyük ezt a 40. születésnapot. Mit érez ilyenkor az ember? Amikor látja körülötte a sok-sok embert, akik fontosak számára, és mind miatta gyűltek össze.
Hálát éreztem, szeretetet, és még annyira benne vagyok, és még annyira élem, és a hatása alatt vagyok, hogy nehéz ezeket szavakba önteni.
Annyi mindenért lehetsz hálás, ahogy így a szavaidból kivettem, hiszen egy nagyszerű család vesz körül barátok, és szeretetteljesen, rendkívül szeretetteljesen beszélsz a feleségedről. 19 éve vagytok házasok, bennetek még az Isten hit is közös. Eleve olyan párt kerestél magadnak, aki Isten hívő, vagy Isten sodort benneteket egymás mellé teljesen véletlenszerűen, vagy később alakult ki bennetek az Isten keresési vágy. Hogyan történt mindez nálatok? Hogyan jött képbe Isten, és azóta hogy van veletek?
Minket úgymond ilyen eleve véletlen elrendelésből sodort össze, szerintem Isten. Tavaly a házasság hete nagykövetei arcai voltunk a ritussal, és az volt a mi mottónk, hogy éltető sodrásban. Mindkét kis kavicsa patak mélyén olyan szépen csiszolódva, dörzsölődve formálódtunk együtt, azzal a vízközeggel, ami körbevesz minket. Nem voltunk hívők, egyikünk sem, amikor mi már összekerültünk. De amikor még csak úgymond jártunk, úgy tudtuk az első pillanatoktól fogva, hogy mi így együtt. Tehát, hogy ebből ilyen nem ilyen járogatás lesz, hanem hogy, de hát ő a feleségedet, iszonyatos fiatalok voltunk, 19-21 évesek. Én azt éreztem, hogy minek várjuk tovább. Tehát, hogyha ő az igazi, akkor ő az igazi.
Honnan lehet tudni, hogy ki az igazi?
Azt éreztem, hogy mindenre kíváncsi vagyok, ami ezzel a csajjal kapcsolatos. Mindenre. A lába ujja legvégétől, a hajaszál a legutolsó sejtjéig szeretnék mindent tudni róla, és szeretném, hogyha én is elmondhatnék neki, vagy átadhatnék neki mindent magamból. Volt egy ilyen érzésem.
Ez az önmagunk átadása a másiknak. Talán ez lehet a kulcsa a igen, jó párkapcsolatnak.
Igen, és azt érztem, hogy úgy mindent megtennék érte. Mai napig óriási tűzön égünk, amik persze hol takaréklángon, hol magasabb lángon vannak. Igazi nagy krízisek azért nem voltak, de mint ahogy egy igazán mély kapcsolatot, azt hiszem, egy igazán Istennek tetsző kapcsolatot, az mutat meg, hogy amikor jönnek a nehézségek, és azokban a nehézségekben, amelyekben olyan könnyű lenne azt mondani, hogy akkor megpróbáltattunk, és könnyűnek találtattunk. Akkor te jobbra, én balra. Mert lehet, hogy mehettünk volna, bár nagyon mély kríziseink nem voltak, ezt hozzáteszem, de valahogy mindig együttesen tudtunk Istenbe kapaszkodni. És pont ebben az együttjárósdi időszakban találtunk egy gyülekezetet, ahol a pásztor volt az, aki tanított, és a mi hitrejutásunk az egy azon Isten tiszteleten történt, egy azon prédikáció alatt, és csak mi ott, és egyszerre fogadtuk be a szívünkbe Jézust, és így éreztük, hogy hát Pásztor Brian kell, hogy összeadjon minket. Akkor még nem volt kitűzve házasságidő, semmi, hanem hogy te jó lenne, ha ez az ember tudna prédikálni majd az esküvőnkön. És tudna szólni olyan emberekhez, akik minket nem vettek körbe, sem a jogi egyetemen a feleségemet, se engem a színművészetén, és akik, ahol majd jönnek barátok, ismerősök, családtagok, hogy hát ezt az üzenetet, ezt annyi minden embernek kéne hallani, tehát ezt hallaniuk kell. És akkor mi jegyes oktatásra is jártunk, meg volt nyilván a kitűzött időpont, és jártunk jegyes oktatásra, és már azzal indult a házasságunk, hogy összeházasodtunk, és a nászút után, nem tudom, egy 10 nappal rögtön tudtunk is menni Lajos Mizsére egy házasság szemináriumra, ahol már ilyen jó öreg házasok is ott voltak, meg mi, hiszen már házasok voltunk, tehát ott lehettünk. Azt gondolom, nem tudjuk, hogy Isten nélkül hogy lehet bizonyos nehézségeken átlendülni egy házasságban. Mi így éljük meg. Meg tudtam hozni azon döntéseket, illetve a feleségem is, aki például ügyvédi karriert hagyott fel azért, hogy a harmadik gyereket vállaljuk, illetve átfordult a mediáció felé. Én ugye ebből a napi, akár egy-kettő előadási színházi rutinból éreztem, hogy ki kell szállnom. Mert ha nem teszem meg, akkor lehet, hogy kapok egy utilaput. És nagyon nehéz vágány felé megyek befelé az életemben, a magánéletünkben, amelyből nem tudom, hogy hogy lesz kiút.
Ez mennyire volt számodra nehéz, ez a döntés, hogy...
Iszonyatosan nehéz volt. Hát gondolj bele, hogy mert viszed, mert el kell tartani a családot, azért hiteleket kell fizetni. Művészként azért egy nagyon bizonytalan létforma van a művészeknek általában. És egy nagyon-nagyon nehéz időszakban, amikor Ritus otthon a gyerekekkel, ez kicsi hasvályós, a nagy, nem tudom, bölcsi gond, mindenféle. Én reggel 8-tól este 11-ig dolgozom, a takarásban alszom, az ügyelő ébreszt, de a következő premier, és még egy következő, azt is elvállalva, próbáruborról, próbára estembe, majd onnan szinkronba, és hakni fellépés, ez az amaz. És így hazaértem, olyan hajnal 1-2 körül, mert még éjszakai próba volt az előadás után, és a feleségem fogadott az előszobában, mert túl volt azokon a könnyeken, amiket úgy a férfi rögtön észrevesz, hogy na hát itt most sír a feleség. Ő már túl volt azon, már nem mutatta ezt meg nekem. De talán hetekkel, hónapokkal túl volt. Ő már csak belülről sírt, és belülről fájt neki, hogy valahogy, mintha kezdenénk úgy elfejlődni egymástól. Ez már egy ilyen divatos szó. Azt hiszem, akkor így ezt éltük meg. De a lényeg, hogy hazaérkeztem hajnalban, munkából, és tudtam, hogy reggel 7-kor majd újból indul a Verkli, és egész egyszerűen bemutatkozott nekem. Tehát előttem, és azt mondta, hogy szia Soma, én a feleséged vagyok, Fazekas Rita, nem a negyedséged, meg a tizedséged, a feleséged. Nem kérek többet, de kevesebben sem érem be. Jó éjszakát. Akkor a feleségem elment aludni, és én így ott álltam az előszobában, és éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. És így tudtam, hogy én nekem valamit nagyon másképp kell csinálnom, hogy megtartsam magamnak azt a bázist, azt az akkumulátor feltöltést, azt az egységet, amire mi szövetséget kötöttünk, mint házaspár. Akkor nagyon sokat, mert hát mikor, amikor baj van, főleg akkor beszél a legtöbbet az ember Istennel. Én azt ott krízisként éltem meg, azt tudom. És tudtam, hogy nem tudom, és nem is akarom magam Münchhausen váróként kihúzni ebből, hanem nekem kell a mindenható segítsége ahhoz, hogy ebből valahogy kilábaljunk.
Hogy sikerült kilábalni? Mi történt ezután?
úgy sikerült, hogy behúztam a színházi kéziféket. Rájöttem, hogy van egy olyan közeg, amely az én stahanovizmusomból adódóan annyira fölemészt, fölmar, megesz, hogy ezt így ebben a formában nem tudom tovább csinálni.
De élvezted a színházat?
Abban az időben nem. Már nem is élveztem. Mert a színházban azt éreztem, hogy nem otthon vagyok. Miközben kapom az SMS-t, hogy a gyerek beteg. És itt vagyok, és szórakoztatok. És miért? Jaj, persze, majd a tapsért lehetett volna. Nem. Tehát szenvedtem azzal, hogy hogy tud tényleg bejönni a család a munka elé, mert én akartam fejből, hogy a családom fontosabb, mint a munka, fontosabb, mint a karrier, fontosabb, mint bárkinek bármit is játszani, de hogy teszem ezt is? Egyszerűen Isten elé letettem, hogy Istenem, nem tudom, mit csináljak, de mutass nekem jelet, mutass nekem valamit, mert te mindent tudsz. És olyan szépen, kegyelemmel, szeretettel egyre közelebb és közelebb vont újra magához, és betakart. És akkor jött az, hogy a gyülekezeten belül, ott a kezdeti missziózásban is részt tudtunk venni. Egyszerűen időm jutott olyanokra, amikre annak előtte nem.
Ezek után nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen bibliai idézetet hoztál magaddal.
Ez az Ószövetségből van, Jeremiás síralmai, 5. rész, 21. verse, mely így hangzik. Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. Nagyon szeretem Istennek a humorérzékét, és ez volt az az ige, amiről prédikált Pastor Brian, amikor mi megtértünk. És ez még így önmagában nem is annyira különleges. Persze különleges, mert újjászülettünk Krisztusban. De egy tesóm, keresztény tesóm, egy evangélikus, ma reggel ezt a verset küldte el nekem. És nem tudom, hogy és miért, leírta ezt. Boldog születésnapot, te újjászületett. Nem tudom, hogy honnan tudta, még azóta nem beszéltem vele. Ez egy olyan pecsét, hogy Isten tényleg itt, tehát a születésnapon mi mással, hanem egy olyan ige verssel akar még jobban figyelmeztetni az ő végtelen nagy szeretetéről, amely engem és minket a feleségemmel magához vonzott. Akinek az életében nincs ott Isten, ő magát figyeli és nézi a problémában. Ellenben, hogyha Istenbe kapaszkodunk, akkor már rögtön nem magunkra helyeződik a fókusz, hanem Istenre. Ez egy nagyon határozott, tudatos döntés volt a részünkről, hogy persze, hogy krízisként éltem meg, de ott az elcsendesedésemben nem tudtam, hogy pontosan mit fogok csinálni már másnap reggel. Csak azt tudtam, hogy valami nagyon mást kell csinálni, és ezt Istennel kell. Mert lehet, hogy ideig, óráig előképpen vak voltam, vagy süket voltam, és nem tudtam az ő iránymutatásait, mert csak mentem a húsvér ember után, amely egy nagyon kemény kőszívet kezdett egyszer csak növeszteni, és nem az igazi, kegyelmi, puha lágy hússzívet a feleségem felé és a gyerekeim felé.
Mondhatjuk, hogy az életedben ez egy hatalmas nagy fordulópont volt. Másik irányt vett a szakmai életed, vagy a karriered. Azóta is szabadúszóként dolgozol. Igen. Ez a jelenlegi helyzet, életforma teljesen megadja neked szakmailag azt, amit elképzeltél?
Szerintem nem. Isten kopogtat a szívemen, hogy igenis kultúrevangelizálnom kell. Nem tudom még, hogy. Nem tudom, mit kell csinálnom. Teszem a dolgomat, és aznap mindig aznapnak a dolgával foglalkozom. Nyilván vannak vízióim, vannak terveim. Jelen pillanatban formálódik például a fejemben egy film. Egy olyan film, ami egy ma furcsán politikai felhangú sztorit járna körbe. Igazából egy vitorlás road movie, és ezen a vitorlás road movie-n egy házas pár egy hajótörött menekült fiúval találkozik a tengeren. És az ő sztoriukat mesélni el, ez a kisfilm. Nagyon sokat vagyok vizen, tengeren, ez lett az én egyik lábam, és nagyon sok mindent tanít és mutat Isten nekem ezeken az utakon. Nagyon sok menekültet láttunk vizeken, hajótörött roncsokat. Nagyon sok jel arra mutat, hogy ezt aztán nagyon meg kell csinálni. És úgy kell erről beszélni, ahogy ma sajnos a környezetünkben azt érzem, hogy nem úgy beszélnek erről. Nyilván ez egy probléma, ez egy adott probléma. Ezzel emberi szinten nagyon nehéz mit kezdeni. De mi olyan picik vagyunk ahhoz, hogy Istennek a nagy tervébe beleszóljunk, vagy bele akarjunk szólni. És ha más nem, akkor valahogy Tudom, hogy nem lehet, de ha a művészet szemüvegén keresztül, filmes szemmel be lehetne azt mutatni, hogy Isten vajon mit gondol erről a dologról. Ez a tervem ezzel a filmmel.
Rengeteget szinkronizálsz. Hogyan kerültél a szinkronnal kapcsolatba, és egyáltalán mit jelent számodra a szinkronizálás?
Nagyon szeretek szinkronizálni, mert filmmániás vagyok, és így nagyon sok filmet láthatok. Otthon nem nagyon nézek filmet, filmet nézünk, csak nem televízió műsort. Hogy kerültem kapcsolatba? Főiskolásként igazából halasztottam egy évet, akkor már jártunk a feleségemmel, és hát valamit nagyon kellett dolgoznom. A szinkron stúdiók kapva kaptak azon, hogy itt van egy színművészet is, nem tudták, hogy most kirúgtak, vagy nem, vagy mi van. Én mondtam, hogy én most onnan eljöttem, szabad vagyok, ha van tehetségem, próbáljatok ki, és akkor így elkezdtem szinkronizálni 21-22 éve. Rátoti Zoli, aki a Művészeti Akadémiának az igazgatója, illetve volt kaposvári színezem, úgy földik vagyunk, Ceglédi én szóln, aki most a Nemzeti Színháznak jeles tagja. Ő segített, és ő mutatott be engem egy-két szinkronrendezőnek, hogy itt a Soma, próbáljátok már ki. Így kezdtem el, hát nyilván apró pici szerepek, aztán utána egyre fontosabb és nagyobb és nehezebb feladatok. Ma hálás szívvel gondolhatok arra, hogy vannak olyan A kategóriás, B, C, Z, mindegy milyen kategóriás színészek, akiknek nagyon szeretem a magánéletét, mert hiteles embernek tartom őket, és közben olyan sok millió emberhez tudnak szólni a filmjeiken keresztül, és nekem meg megadatott, hogy magyar nyelven pedig én tudom őket közvetíteni a nagy közönségnek. A hitelességet keresem, azt hiszem, a szinkronban mindig. Szeretem, mert jó ritmusérzéket ad, gyors készséget így a szakmában. Muzikalitás, ritmusérzék, spontaneitás, improvizatív készség, tehát hogy ezeket mind jól tudja fejleszteni. Másrészt meg hát marha jó titkos dolog az, hogy te már 3 hónappal előtte tudod a akármilyen filmnek a sztoriát. Mindenki kérdezi, hogy mi az, és ugye szájbecsukat, semmit nem lehet erről mondani.
Ezt akartam kérdezni, hogy olyan nem fordult elő, hogy otthon a gyerekek rágták már a füledet, hogy na, apa, léci, mondd már el, hogy mi lesz ebben, meg ebben a filmben.
Nem, nagyon szigorú titoktartás köt. Nagyon szigorú titoktartás köt minket. Képzeld, tehát, hogy nem lehet még a saját gyerekeimnek sem, mert például mondjuk egy Marvel, tehát, hogy mondjuk Amerika Kapitány érte, tehát, hogyha a gyerekek már beviszik az iskolába 2 hónappal előtte a sztorit, hát akkor megfosztottunk volna másokat attól, hogyha spoilerezünk és eláruljuk, hogy mi is a sztorinak a vége. Például ebben, de lehet ez a Szárnyas fejvadász, lehet ez a következő Bear Grylls rész, tehát hogy annyi mindent lehet mondani, nem lehet sajnos erről beszélni.
Na igen, itt most említettél pár kulcs szerepet, akiket te megformálsz, illetve akiknek a hangját kölcsönzöd. Melyik karakter az, akit különösen nagyon szívből szeretsz, és nem csak a színészi munkája miatt, de azt is mondd el, hogy kit élvezetes szinkronizálni, hanem esetleg filmet is említhetsz, ami pedig maga a sztori miatt áll hozzád különösen közel, és megadott ott neked, hogy szinkronizálhattad valamelyik szereplőt, főszereplőt.
Bear Grylls figuráját nagyon szeretem. Ő egy alfakurzuson, egy házas alfakurzuson megtért Keró tesónk különben. Ő egy hiteles figura, annak ellenére, hogy egy rovarevő, de ugye mondjuk ő nem színész. Tetszik, ahogy ő akár még az Amerikai Egyesült Államok elnökével is el tud menni a vadonba. Nyilván a háttérben ott voltak a biztonsági őrök, de elment is olyan dolgokról beszélgettek, mint hogyha csak ketten beszélgetnének, és senki más nem hallja őket, csak a vadon csendje. Aztán utána persze milliók fülébe jutott. Őt bírom emiatt, a bátorsága miatt. Mint színész, nagyon szeretem Ryan Goslingot. 20 éve, nagyon régóta szinkronizálom őt. Nagyon jó színésznek tartom, és hitelesnek tartom, önazonosnak tartom. Meglep, hogy mindig tud valami újat kihúzni a tarsolyából, és nem a megszokott patronjait sütögeti. De ha kedvencről kell beszélni, mint sorozat, amely engem mindig megríkat, hogyha most csináljuk a 3. évadot, ez magyar címe a Rólunk szól, az angol címe ugye a This is Us. Hiszek benne, hogy nem arcba tolt kereszténységgel, és nem arcba tolt evangelizációval, de mégis kultúrevangelizálva olyan értékeket át lehet adni, amely Isten szemében a legfontosabb között van, lásd család. De ha meg a gyerek nyelven kell beszélni, akkor pedig nagyon szeretem a Madagaszkárból az oroszlánt. Te olyan bolond, mint én.
Ha zokog a szereplő a filmvászon, akkor te is zokogsz?
Azt gondolom, hogyha igaz emberi érzelmeket látok, akkor az engem is megérint. Nyilván tudom, hogy nem a színésznek kell sírni, hanem neki csak siratni kell, például egy ilyen zokogós jelenetnél. De hát azért ez egy vékony jég és vékony mezsgye. Szóval azért
meg tud viselni.
A saját lelkünkön kell nekünk ezt átvinni. Én hiszem, hogy lehet az szinkron, lehet az versmondás, lehet az egy színpadi, de nem kőszínház, de hogy lehet az egy szereplés, vagy tanítás a gyerekek felé. Ha nem a szívemet adom, akkor megette a fene. Csak szívből és csak jót. Ez így bennem van. Hamletet is meg lehet érteni, hogy miért viszonyul így az édesanyjához, csak a mélyre kell menni. Ez még nem jelenti azt, hogy Hamletnek is kell lenni. De ha azt hiszem már egy pici szegmenst az életéből, vagy az adott szereplőnek, vagy megnézem a filmet, és mondjuk igyekszem úgy beleélni magam, ha szinkron, vagy mondjuk színpadi szerep a szereplőbe, hogy na mi az a mondat, amiért ez megíródott, vagy annak a színésznek mi volt az a jelenet, az a mondat, amiért ő ezt elvállalta. Vagy utána olvastam, vagy valahogy ezen úgy átviláglik. Mert ott már nem ő van. Ott már valami olyasfajta univerzalitás mozoghat, amelyek nem emberi tényezők. És hogyha én azzal tudok kapcsolódni, hogy azon keresztül szeretnék én is, és most szinkronra beszélek, a lehető leghitelesebben megszólalni, avagy mit hoz ki belőlem az adott vers, és mi az a sor, ami miatt tényleg az a költő megírhatta ezt a verset, a fő metafora, a fő sor, akkor a többit már csak mint egy ilyen hagyma le kell bontani, és oda kell kifuttatni.
Könnyebb olyas valakit szinkronizálni, aki rád hasonlít, akár külsőleg, akár belsőleg, vagy pont azt szereted, amikor valakit tőled nagyon távol álló szemét kell szinkronizálnod. Tehát amikor tényleg játszhatsz.
Nincs ilyen, hogy melyiket szeretem jobban, vagy melyiket szeretem kevésbé. Izgalmas feladatnak tekintem. Például a légióban, tehát nem is tudom, talán 17 vagy hány személyisége van egy skizofrén gyereket szinkronizálok. Nehéz ezzel azonosulni, viszont egy-egy adott jelenetben, egy-egy adott szituációban izgalmasnak tartom, ahogy ő játsza és megformálja ezt, izgalmas a filmnek a kitalációja, hogy hogy lehet vajon egy skizofrénnek a fejébe belebújni, és ezt filmre vinni. Illetve a saját jó helyi értékén kezelni azt, hogy jó, hú, lehet, hogy most jó mélyre mentünk oda bent, gondolom én ezt így magamról. De Székely Gábor mesterem mondta főiskolán, hogy nem az a titok a színészetben, hogy bújik bele az ember. Mert belebújni bele lehet. Az egy általános kis tehetség kérdése, hogy te bele tudsz valakinek a bőrébe bújni. Amikor vége van a sónak, akkor hogy jössz ki belőle? Ezekben a pillanatokban, amikor már nyilván kijövök az adott szerepből, na ahhoz kell ott a tisztaság, és ahhoz kell ott az ima, és a hálaima, hogy de jó, hogy én Zámbori Soma vagyok, és de jó, hogy ezt csak valahogy átszűrtem most magamon. És köszönöm, Uram, hogy te vigyázol rám.
Könnyű átlépni, vagy volt, hogy beleestél ebbe a hibába, vagy csapdába, hogy magaddal vitted a karaktert, hazavitted.
Ja, persze, persze.
Ilyenkor mi segít kitisztítani ima. A lelkedet?
Az ima.
Zámbori Soma színművésszel Kalácska Nóra beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu